New.
50,000 staff have never understood
Radio. Klubrádió. Az önök hullámhosszán.
Klub délelőtt.
Nagy József lelkészt sok-sok szeretettel köszöntöm. Ha pár évvel ezelőtt találkozunk, akkor azt mondtam volna, hogy egy ifi válogatott ökölvívó bajnokkal beszélgetek, most ehhez képest igen nagyot változott az élete. Miért hagyta abba mondjuk a sportot? Mi történt, hogy... És látszik is magán, hogy abba hagyta a sportot, mert összeszedte magát. Tehát mi történt, hogy 80-as évek végén ilyen nagy váltás következett be az életében?
Hát igazából mai napig is sportolok, és nem olyan intenzitással, mint annak idején. És hát pont érdekes módon ma van annak a napja, amikor 22 évvel ezelőtt találkoztam Jézus Krisztussal.
Na ezért is hívtam be, mert aktuális, tehát november 7-e volt az ön életében a fordulópont.
Igen, akkoriban pont a nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték kint az utcán.
De maga is megünnepelte.
Hát igen, csak én most én szívemben egy még nagyobb forradalom kezdődött, ami nem csak egy ideig tart, hanem örökké. És hát én velem az történt, hogy elmentem egy beteg barátomat meglátogatni, akinek kezelába le volt bénulva, sajnos olyan súlyos depressziós volt, hogy idegi alapon így leberevettek a tagjai, és amikor elmentem őt meglátogatni, akkor a lábán jött elé mosolyogva, és mondta, hogy őt Jézus meggyógyította, és nagyon csodálkoztam ezen, mert azt gondoltam, hogy ma már nincsenek csodák, vagy ha vannak, akkor miért pont a barátommal történne ilyen. Viszont ott láttam, hogy mosolygott, egészséges volt, és mondta, hogy kérdeztem, hogy hol történt, akkor melyik templomba imádkoztak érte, vagy hogy, és mondta, hogy nem templomban, hanem a hídgyülekezetébe. És akkoriban még a Budaörsön, a Farkasréti út egy szám alatt egy ilyen kis volt présházba gyűltek össze ott a hídgyülekezet tagjai, és oda elmentem első alkalommal, ahogy ezt meghallottam, és ott hallottam én is az evangéliumot. Kérdezték tőlem, hogy én már ismerem-e Jézust, mivel én mindig is hittem benne, mondtam, hogy persze, hogy ismerem, de hát aztán valójában még nem úgy ismertem, hogy a Bibliában le van írva, és akkor ott megkérdezték, hogy szeretném a Jézust a szívembe fogadni, és akkor eldöntöttem, hogy megpróbálom, behívom.
Na most arról mesél nekem, hogy ön járja a világot azóta, és olyan tájakra jut el, és olyan tájakon ismerteti meg az embereket Jézussal, ahova halandó ember nem nagyon indul el. Tehát belső Ázsia, több ezer kilométert utazik, hogy lelkészként dolgozzon. Ráadásul egy olyan vidéken, ahol az iszlám keményen erősödik, és ahol komoly vallásháborúk vannak emiatt, és kormány szinten szinte büntetik azt, aki keresztény és nem iszlám.
Igen, hát több kultúrában is volt szerencsém az evangéliumot hirdetni, buddhista kultúrában is, Kambodzsában, és Kirgisztánban pedig ott ugye iszlám kultúra van, iszlám vallás van. Kazasztánban is hirdettük az evangéliumot, amikor ezelőtt mentem Kirgisztánba, azon keresztül mentünk. És hát nagyon bátorító, hogy ott a keresztények sokszor az életükkel, vagy az egészségükkel, testi épségükkel fizetnek azért, hogy hisznek Jézus Krisztusban.
Büntetik őket ezért?
Hát nem mindenütt, de egy délen, például Osvar városában, ott nagyon erős az iszlám, és ott az üzbék befolyás is nagyon erős. Ott volt többször, hogy életükkel fizettek még néhány évvel ezelőtt azért, hogy hittek Jézus Krisztusban.
Hogy tudott így megerősödni belső Ázsiában, az egykori Szovjetunió területén az iszlám?
Hát úgy, hogy amikor, ugye akkoriban, amikor még a Szovjetunió volt, érdekes módon, ott békébe éltek az iszlámok meg a keresztények egymással, mert az államhatalom az materialista volt, az tiltott minden vallást, azt mondta, hogy nincs Isten, és hogy az emberek mégis megélhették a maguk módján a hitüket, és amikor összeomlott a Szovjetunió, és ugye az oroszok elkezdtek kivonulni Kirgisztánból, az egy nagyon fejlett térség volt, ott volt a katonai torpedó központ, akkor a űrkutatásnak is voltak, ott repülőgép pilótákat képeztek, ott világszerte, tehát egy ilyen értelmiségi központ volt, és fejlesztési dolgok voltak, és amikor összeomlott a Szovjetunió, akkor kimentek onnan az oroszok, és utána a kirgizek abba is ki akarták fejezni a függetlenségüket, hogy az iszlámot választották.
Tehát szabadon választottak vallást.
Igen, de az ortodox vallás volt ugye hivatalosan az orosz, ugye azt gondolták, hogy minden keresztény az ortodox, az az igazi kereszténység, és hogyha valaki keresztény, az már orosz is. És hát azon már nagyon csodálkoztak, hogy egy magyar, akkor miért megy oda az evangéliumot, meg Jézus Krisztust hirdetni nekik.
De hogy került oda? Tehát kinek a hívására, vagy hogy ismerte meg ezt a vidéket?
Hát úgy, hogy egy gyülekezetnek az egyik tagja, Molnár László barátom, ő repülőpilóta és helikopterpilóta, annak idején őt ott képezték ki Kirgisztánban, és ott megismert egy kirgiz hölgyet, akit elvett feleségül. És azzal visszaköltöztek ugye Magyarországra, itt éltek, és a 90-es évek elején visszamentek meglátogatni a rokonokat. És mivel ők is újjászületett keresztények lettek, szerették volna megtudni, hogy van-e ott gyülekezet. És akkor ott rátaláltak egy pár száz fős, egy közel 1000 fős gyülekezetre, és akkor utána ott elmondták, hogy ők is Budapestről jöttek egy újjászületett keresztény gyülekezetből, a Híd gyülekezetéből, és rájöttek, hogy ugyanúgy hisznek ők is Jézusban, mint mi, hasonló módon, és akkor eljött a pásztoruk ide Magyarországra, a Vasilij pásztor, és akkor itt találkozott Németh Sándor pásztorral, a vezető lelkészünkkel, és nagyon inspirálta őt az a munka, amit van Magyarországon, és akkor elhívott oda, hogy mi is adjuk át az itteni tapasztalatainkat, meg ugye mi is egy posztkommunista, posztmaterialista ország vagyunk, ahol hasonló orosz befolyás volt, noha egy kicsit kisebb, mint ott ő náluk, és mégis ilyen talajon ki tudott nőni egy karizmatikus keresztény közösség, mert minket is megfigyeltek állami eszközökkel, a szomszédházba be volt építve, ott Budaörsön a lehallgató berendezések, tehát voltak rendőri zaklatások is, tehát mi sem úgy indultunk, hogy mindjárt olyan nagy volt a gyülekezetünk, mint most, hanem amikor én befogadtam Jézust, akkor voltunk olyan 3-400-an maximum.
Ön a saját privát életében megélte azt, hogy megfigyelik, amikor meg ökölvívóként, sőt, tehát volt ennek becsületes szakmája is, egy rendelőben reflexológusként dolgozott. Igen. Tehát mit tapasztalt meg ebből a megfigyelésből?
Hát amikor katona volt, elvitek katonának, ugye akkor azt akarták, hogy boxoljak nekik, mert akkoriban a Honvédba vittek mindenhonnan minden boxolót, és van nekem is ez nagyon jól ment, azt akarták, hogy boxoljak. Én megmondtam, nem a hitem miatt nem akartam boxolni, hanem mondtam, hogy ezennek a komcsiknak nem fogok boxolni.
És hát akkor nehezen lehetett volna mondjuk akár Európa, vagy bármilyen világbajnok, akár még olimpikon is, hogyha azt mondja, hogy abban a 40 évben nem boxol, tehát akkor...
Hát az már pont a vége felé volt, mert 87-ben fogadtam be Jézust a szívembe, és aztán az volt, hogy ott a katonaságnál minden lépésemet figyelték, aztán nem is engedtek haza jó ideig, utána pedig hát állandóan foglalkoztak azzal, hogy túl jól érezzük magunkat.
Micsoda világ ez a Kirgizisztán? Azt mondják, hogy olyan, mint egy Svájc, tehát a hegyei, a gyönyörű tájai, tehát hogy ez egy csoda világ, amit ott tapasztal az ember.
Hát gyönyörű szép hegyek vannak, hát 7-8 ezer méteres hegyek vannak, és hát nagyon szép a természet ott. Ott még nagyon jó közösségben élnek az emberek, a állatok, a sok ilyen juhászok, meg pásztorok fönt élnek a hegyekbe, a családjukkal, rendes jurtákban, amit itt lehet látni a képeken, és abban laknak, ott van velük több száz juh, a lovak, mindenféle jószágok, és ott, ahogy megy az ember, tehát nem csak a utazótársaság kedvéért mutatják be, hanem tényleg ők így is élnek fönt a hegyekbe, és van ott egy nagyon szép tó, Iszikuli tó, ez egy nagyon nagy érdekesség, ugyanis 2000 méter magason van, 800 méter mély, és sósvízű. És ott ilyen 7-8 ezer méteres hegyek veszik körül, tehát ott is volt, hogy hirdettük az evangéliumot ebbe a térségbe is.
Milyen nyelven hirdeti mondjuk az evangéliumot?
Hát én magyarul, és akkor viszek magammal tolmácsokat, akik meg lefordítják. Például ott még amikor először voltam, akkor többen beszéltek oroszul, most már kevesebben.
De maga nem tud oroszul?
Hát kicsit. Az evangéliumot nem tudom hirdetni oroszul, mert az nem a bibliai nyelvet tanultuk annak idején.
Meg lehet tanulni, nekem van egy alapja, nem? Mert azért ön is tanult oroszt még az iskolában.
Igen, hát biztos, hogy az rövidíteni az időt a prédikálásnak, mert most én mondtam magyarul, utána oroszul, az orosz meg lefordították kirgizre.
Melyik tájegységre vágyik még, hogy eljusson? Tehát Kirgizisztánt már eléggé ismeri, többször is volt ott talán. Gyalog is megtette, vagy mondjuk autóval megtette, mert repülővel tudom,
nem,
hogy volt.
A barátom, a László többször megtette autóval is, hát az elég kalandos volt.
7000 kilométer, nem jó messze van.
Hát sivatagon keresztül kellett menni, többször megtámadták őket útközbe, és menekülniük kellett rablók elől, tehát, és az egész családjával, mert gyerekekkel, feleségével, utánfutóval.
Bátor ember.
Hát volt, hogy elfogyott az út a kocsi alól, a hirtelen másfél méterrel lejjebb folytatódott, utána meg autót kellett szerelni, hogy összerakja, ami ott széthullott, amikor lementek az útról. Tehát ő többször megtette, én nekem annyi időm nincsen, hogy autóval menjek, mert az nagyon sok időt elvenne.
Tehát hova, merre indul még el, hogyha a lelkét akarja megosztani a híveivel, a közösségével?
Hát én, hogyha Isten bárhova elvezet, én elmegyek akárhova, mert itt nem magamat akarom megosztani az emberekkel, hanem azt a hitet, amit én is megismertem, és az már nagyon sokaknak segített. Például ott Kirgisztánban volt egy bácsi, elmentünk eddig lakatlan helyre ott fönt a hegyekbe, és ott feküdt egy ember a földön, és mozdulni se bírt, és kérdeztük, hogy mi van vele, és mondta, hogy valami lehet, hogy eltörhetett, meg se bír mozdulni, ilyen még nem fordult elő vele, ledobta a ló, hát ezek lóháton születnek, nagyon tudnak lovagolni. És akkor ott a helyszínen imádkoztunk érte, és az úr meggyógyította. És utána mindjárt talpra kelt, és mondta, akkor biztos azért esett le a lóról, találkoztasson Istennel.
Ön nem is dolgozik, hanem most már főállású lelkész lett?
Hát én már régebb óta már főállású lelkész lettem.
És mi kellett ahhoz, hogy lelkész legyen? Tehát tanult mondjuk teológiát?
Igen, éppen erről is akartam beszélni, itt Kirgisztánban is például ott a hívők vigyázó szemüket nem Párizsra vetik, hanem Budapestre, meg Magyarországra, de nem csak ott, hanem sok más országba is. Ugyanis nagyon értékelik azt a fejlődést és azt, amit itt Magyarországon cselekszik Isten, hogy itt a gyülekezetben, amikor én még befogadtam Jézust a szívembe, akkor alig voltunk pár százan, nem volt intézményrendszer, és most pedig van a gyülekezetnek a Szent Pál Akadémiája, ezen kívül vannak általános iskoláink, középiskoláink, ahol például a Bornemisza Péter általános iskolában és gimnáziumban több mint 1200 diák jár itt Budapesten. És van a Szent Pál Akadémia, ami most már egyetemi szintű lett, tehát hogyha valaki lelkész szeretne lenni, akkor egyrésztről el kell végezni egy kezdő meg egy haladó bibliaiskolát egy két-két és fél év alatt, utána jelentkezhet a Szent Pál Akadémiára, és hogyha azt is elvégzi, akkor kap teológiai végzettséget.
És ha valaki nem a gyülekezet tagja, jelentkezhet ide, fölveszik?
Igen, van olyan is, a felvételin kell részt venni, és hogyha fölvételin átvegy, akkor ő is jelentkezhet.
Önnek 5 gyereke van. Amíg járja a világot és az igét hirdeti, addig mi van az 5 gyerekével?
Hát van egy jó feleségem is,
mellette,
hál' Istennek.
Igen.
És még azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy egy feleségtől van az 5 gyerek. Tehát, és az is nagy csoda, hogy Erikával mi együtt lettünk, ugyanis mielőtt én megtértem volna, nem nagyon jöttünk ki, és ott hagyott engem ő. És aztán utána, amikor befogadtam Jézust a szívembe, akkor elmentem hozzá, és megkértem, hogy ő is jöjjön el, mert teljesen hitetlen volt apukája, a BHG-nak volt a fejlesztési igazgatója, és egyáltalán...
Attól még hihetett volna, mert a...
Igen, csak abban a rendszerben nem éppen a hitről voltak.
Hát azért híresek. Voltak, akik templomba jártak, ha nem is nagyon nagy nyilvánosság előtt, de azért voltak.
Na, ők nem jártak. Minden esetre, aztán azóta már apusom is befogadta Jézust a szívébe, meg anyósom is.
Akkor maga tényleg nagy térítő.
És az Úr megáldotta őket. És a feleségem pedig, amikor meglátta, hogy én hogy megváltoztam, azt mondja, nem tudja, hogy van Isten, vagy is, de hogy én úgy megváltoztam, hogy eljön a gyülekezetbe. És
jobb ember lett maga?
Hát ezt nem én nekem, a feleségemet elhozom legközelebb őtre megkérdezni.
De maga hogy érzi, tehát békésebb, nyugodtabb?
Hát sokkal békésebb vagyok, mert a békesség fejedelmét Jézust fogadtam a szívembe. Azóta, nem tudom, néha szoktunk veszekedni a feleségem, de nagyon ritkán, de például mi nem tudtunk volna együtt lenni, hogyha nem találkozunk mind a ketten Jézussal, minket Jézus csiszolt össze egymáshoz.
Akkor nagy szerencséjük van.
És 5 gyerekünk van, a legnagyobbik lányunk az már 18 éves, van egy 16 éves lányunk, van egy 14 éves fiam, egy 12 éves és egy 9 éves lányom.
És mi lesz, hogyha van köztük, vagy lesz köztük olyan, aki nem hisz Jézusban, Istenben?
Hát szerencsére eddig mindegyik hisz. De mi nem erőltetjük nekik, tehát nem kötelezzük őket, de viszont ők, mi a saját döntésükre bízzuk, de mi jó példát mutatunk nekik. És hogyha a szülők jó példát mutatnak a gyerekeknek, akkor a gyerekek is örömmel követik azt az utat.
Az ön szüleinél mi volt a példa? Mert ön nem volt hívő ember.
Az én szüleim, az anyukám, ők vallásos, ő római katolikus, mai napig is sekrestésként dolgozik, tehát erős katolikus beállítottságú. Apukám, ő egy nagy jó ember, de ő nem nagyon jár templomba, hanem ugye maga útját járja.
De azért jó volt a szülei házassága.
Jó példa volt az ő házasságuk is. de nyilván, hogy az is sokat jelent.
Mi lesz a következő útja? Hova megy? Mert most Izraelből jött ma éjjel haza. Hova lesz a következő útja?
Hát azt még nem tudom. Most egyelőre örülök, hogy itt vagyok Magyarországon, mert nagyon sokat utaztam mostanában is, és most örülök, hogy a családommal is lehetek, a gyerekeimmel, és itt lehetek a gyülekezetbe.
Nagyon szépen köszönöm Nagy József lelkésznek, hogy itt járt, és kívánom, hogy jó munkája legyen, és hogy hát ne csak akkor a világban, hanem itthon a családjában is fejtse ki a elméletét, elképzeléseit, hitét. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm, és minden jót a Klubrádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen. Klubrádió.